És te hozta a kedves testvéreket, szeretettel köszöntünk mindenkit ma is rendhagyó Isten tiszteletünkön. Szeretettel köszöntjük azokat a testvéreinket, akik a Verőcei gyülekezetből kapcsolódtak most be alkalmunkba. A Pomázi gyülekezeti teremből közvetítjük Isten tiszteletünket. Isten hozott mindenkit. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, Jézus Krisztustól, a Szent Háromság Isten közösségében. Áldjátok az Ura, ti seregei, szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden teremtményei, uralkodásának minden helyén. Áldjad, lelkem, az Urat. Amen. Magasztaljuk Istent énekszóval, énekeljük a 23. Zsoltárunkat, 23. Zsoltárunkat mindegyik verszakával énekeljük. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Az Úr én nékem, őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű szép ez ön engemet éltet, és szép kies hólyó vízre legetet, lelkemet megnyugtatja szent nevében, és vezér engem igaz ösvényében. Ha halál árnyékában járnék is, de nem félnék még ő sötét völgyén is, mert mindenütt te jelen vagy én velem, vesződ és botod megvigasztal el, és nekem az én ellenségim ellen. Asztalt készítesz, eledet adsz bőven, az én fejemet megkened olajjal, és engemet ítatsz teljes pohárral. Jó volt ott kegyességet körülvészen, és követ engem egész életemben. Az Úr én nékem megengedi nyilván, hogy mind éltéglen lakja bűházában. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva talán a második fejezetben Benkó Tamás presbiter testvérünk olvassa fel mindezt.
Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is, és megállt az Úr előtt. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre azt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent, és kerüli a rosszat. Még most is kitartóan fedhetetlen, bár feringereltél ellene, hogy ok nélkül tönkre tegyem. A sátán azonban így válaszolt az Úrnak, bőrért bőrt ad az ember, de az életért mindent odaad. Nyújts csak ki a kezed, és tedd rá csontjaira, meg a húsára, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. A kezedbe adom, csak az életét kíméld meg. A sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jóbot rossz indulatú fekélyekkel tetőtől talpig. Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. A felesége ezt mondta neki. Még most is ragaszkodsz ahhoz, hogy fedhetetlen maradj? Átkozz meg Istent, és hajj meg. De ő így felelt neki. Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem mondott Jób olyat, amivel vétkezett volna. Amikor meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről. Elifáz Témánból, Bildád Suachból, Cófár Namából. Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvétel vigasztalják őt. De amikor messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek, megszaggatták köntösüket, és port szórtak a fejükre. És mellette ültek a földön 7 nap és 7 éjjel. De egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy fájdalma van.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Szent háromság egy Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek vagy. Neked adunk hálát gondviselő kegyelmedért. Neked köszönjük meg, hogy történelmünk egész eddigi folyamán, és ma is szeretetteljes kegyelmedben tartottál, tartasz minket. Mózes tele volt fenntartásokkal, és te, Urunk, nem küldted haza. Jób tele volt kérdésekkel, és te, Atyánk, nem kerülted őt. Tamás apostol eltelt kételkedéssel, és te nem fordultál el tőle. Pál apostolt sem hagytad magára küzdelmeiben. Megvalljuk neked most, hogy nekünk is vannak fenntartásaink, kérdéseink, kételkedéseink, és most különösen is küzdelmünk. És te Immánuelként velünk vagy mindezekben. Hála legyen ezért mindenkor neked, Szent Háromságos Istenünk. Köszönjük, hogy te állsz beteg ágyak mellett. Te adsz erőt gyógyulni és gyógyítani. Te adsz erőt a gyász terheit hordozni. Neked valhatjuk meg bűneinket, számosak vannak. Tőled kérhetünk, és remélhetünk bűnbocsánatot. Te vagy az, aki kegyelmezel, és irgalmazol mi nekünk. Dicsértessék ezért mindenkor a te neved. Te vagy, Uram, ha mi reményünk. Ne hagyj soha szégyent érnünk. Amen. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkész segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található a felolvasott szent leckében, Jób könyvében, a 2. fejezetben, a 10. versben, így olvassuk Istenünk igéjét. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Amen. Kedves testvérek, ez az ige akkor került elénk először, amikor közös, közegyházi döntéssel úgy véltük, hogy ezekben a járványos időkben, percekben jobb újra az online térben megtartani Isten tiszteletünket, hiszen a betegeknek a száma, a megfertőzötteknek a száma egyre gyarapodott. Ekkor hallottuk az aznapi ószövetségi igéből Jób bizonságtételét. Ha jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Nem arról szól ez az ige, hogy mi mindenbe beletörődünk, mindent, minden körülmény közepette elfogadunk. Ez nem a keserű szívnek a mondata, és nem a megkeményedett szívnek a rezignált mondata, hanem a hitvalló szívé. A múlt héten ott fejeztük be Jób történetét, az Isten tiszteletet, ige hirdetésünket, hogy az igazi kérdés az, hogy meddig tart a mi hűségünk. És újra a hűséges embernek a kérdése az, ami foglalkoztat bennünket, és a hűséges embernek a bizonságtétele az, ami megmozgatja a mi gondolatainkat ebben az órában. Az elmúlt napokban is sok testvérrel beszélgettünk, akik a szenvedésnek a terhét hordozzák. És megvallom, hogy mi sem vagyunk ebben különleges helyzetben, vagy olyan pillanatban, hogy ne vennénk ennek a fontosságát észre. Mi saját magunk, a mi családunk is tudja, milyen ezekben a napokban szenvedni és szenvedést hordozni. Tudjuk, amikor gyülekezeti tagjainkra gondolunk, tudjuk, amikor látjuk azt, akik küzdenek, harcolnak a betegekért, látjuk, amikor küzdünk, harcolunk a szeretteinkért imádságban, vagy éppen kétkezi munkában, tetrekészségben. Látjuk akkor, amikor gyászolunk, hiszen gyászolóink is vannak most a televíziók előtt. Súlyos betegség, gyász szakad a válunkra, valami tartós testi fájdalom miatt kell szenvednünk, vagy esetleg lelki fájdalmunk van, amire nincsen. Akkor erre azt szoktuk mondani, hogy majd az idő segít, begyógyítja ezeket a sebeket, meggyógyul az életünk. És persze, amikor kimondjuk ezt, akkor már tudjuk is rögtön, hogy ez nem igaz. Nem is vesszük komolyan. Az idő önmagában ugyanis nem gyógyít be semmit. Mert az élet egyik legnagyobb nehézsége a szenvedéssel való megbirkózás. És leginkább akkor érezzük ezt, amikor szeretteinken látjuk mindezt, hogy ők szenvednek. Fájdalmas és keserű mondat, amikor az ember úgy kérdez, hogy ha Isten valóban szeret bennünket, ha valóban őt szolgáljuk, akkor miért nem ad szenvedésmentes életet? A szenvedésnek minimum 4 különböző ágát tudjuk megtapasztalni és megélni. Az első, amikor fizikailag szenvedünk. A második, amikor valamit, vagy éppen valakit elveszítünk. Ez lehet persze az időnek a múlásával, mondjuk az öregség, amikor már nem úgy hajt a szívünk, vagy nem úgy visz a lábunk, mint szeretnénk, de lehet a szószoros értelemben a veszteség is. A szenvedésnek a harmadik formája az, amikor a lelkünket kínozza valami. Talán a stressz, a depresszió, vagy számos egyéb más lelki probléma. És a negyedik, amikor szinte belerendül az életünk, spirituális csatákat vívunk. Harcolunk és küzdünk. A szenvedés ugyanis utolér bennünket, bárkivel megtörténhet, hasonló, mint a boltban vásárolt ruha, a szenvedés méretben, fajtában megtalálható, van kicsi és van nagy. Egyes szenvedések rövid ideig tartanak, míg más szenvedések pedig sohasem szűnnek meg. Hát, hogyha ilyen helyzetben vagyunk, már pedig most mi társadalmilag és a világ tekintetében is ilyen helyzetben vagyunk, szenvedünk, akkor Jób egy valóságos embernek a valóságos története reményt kínál számunkra. Azt mondja a Szentírás, hogy Jób igaz ember volt, aki teljes szívvel szolgálta Istent, és élete az előbb felsoroltakban szinte minden ponton szenvedett. Vagyona oda lett, gyermekei meghaltak, egészsége tönkrement, családi kapcsolatát is kikezdte a szenvedés, és Istennel való kapcsolatán is érződött mindez. Hogyan lehet, hogy Isten engedi mindezt? Válaszoljunk ezekre a kérdésekre néhány szereplőjén keresztül a felolvasott történetnek. Az első szereplője a felolvasott igének, Jób könyvének a sátán. A sátán, aki elveszi Jób egész vagyonát, a sátán, aki elveszi Jób gyermekeit, a sátán, aki tönkre teszi Jóbnak az egészségét. Milyen furcsa és milyen fájdalmas, mennyire életszerű, hogy egy olyan betegség támadja meg Jóbot, amely valószínűleg egy kiütéses, fekélyes betegség, azt mondja a Szentírás, hogy megpróbálja a fájdalmát cserép darabbal csillapítani. De egészen biztos, hogy ez nem csak egy olyan betegség volt, amelyet a betegágyon viselt, hanem egy olyan betegség is, amely teljesen kitaszítottá tette az ő környezetében. Mondhatnám így is, hogy karanténba került. Nem találkozhatott senkivel. Ilyen betegségben van. A sátán ebben a történetben a szenvedésnek a gyökere. Azt mondja Péter az ő levelében, hogy mint ordító oroszlán jár körbe, és keresi, hogy kit nyeljen el. El akar pusztítani az életünket, a hitünket, de minden esetre tönkre akarja tenni a kapcsolatot az élő Istennel. Szét akarja szakítani a családunkat, meg akarja rontani baráti kapcsolatainkat, el akarja pusztítani egészségünket. Problémát akar okozni munkahelyen, vagy éppen az iskolában. El akarja venni vélt vagy valós hírnevünket. Ezért támadja meg Jóbot. És ezért támad ma is. Azt mondja a Szentírás, hogy a hazugságnak az atya. János evangéliumában így olvasunk róla. Hogy kételkedjünk Istenben, ez a szándéka, megrontani vele is a kapcsolatot. Hogy azt kezdjük érteni és érezni, Isten elhagyott téged, nincs segítséged, nincs melletted senki. És hogyha eléri célját, akkor elkezdünk kételkedni az ő szeretetében, és megjelenik a harag is a mi szívünkben. És eltávolodunk Istentől, észvesen vesszük mindezt. Hát, ezt akarja a sátán. Ez a célja a mi életünkben is. Átkozd meg az Istent. Ezt a mondatot várja. Hú, de nehéz ez. Mert Isten megátkozása mellett szól a keserű mondat, hallj is meg. Jób feleségének a tanácsában olvassuk mindezt. Mint hogyha a szenvedés közepette, főleg annak az elején, vagy hogyha az hosszú, akkor ezt mondaná, add fel. Add fel. Nincs esély. A mai társadalomban nagyon sokszor halljuk ezt, add fel. Add fel, hogyha valami nem megy a munkahelyeden, add fel, hogyha valami nem megy a családodban, add fel, hogyha valami nem megy az életben. Az élet legsötétebb perceiben és pillanataiban hangzik mindez, mondj le az életről. Jaj, de jó, hogy Jób, amikor hallja mindezt, akkor ezt mondja, úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Mert Jób megértette azt, hogy az élete Isten kezében van, és az élete nem az övé. Nem az számít, hogy hogyan alakulnak a dolgok, hogy bármennyire bántanak, hanem azt mondta, én az életet választom. Elhiszem, hogy Istennek terve van az életemmel. A szenvedésem közepén is erről szól ez az ige. Ne add fel. Ne add fel, mert Isten erre bátorít téged. Ne add fel, mert ez a sátánnak a szava. Ne add fel, mert Isten tudja, milyen az élet úr. Fel, mert ő így beszél az ő fiáról, megvetett volt, és az emberektől elhagyott fájdalmak férfia, a betegség ismerője. A szenvedés közepén megérthetjük Istennek a tervét. A nagy krízisekben, a nagy fájdalmakban megláthatjuk, hogy ő áll az életünk középpontjában. Ne add fel! Pál apostol nemrég olvastuk a Filippiekhez írott levelet, így fogalmaz, sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, minnyék rólam, ő általa. Nincs saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van az igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést. Ne add fel, ne hallgass a sátánra. Aztán ott vannak ebben a helyzetben Jób barátai is, akik azt mondják, hogy a szenvedés az a bűnnek a büntetése. Ott van Elifáz, Bildád és Cófár. És elmennek Jóbhoz, hogy gyászában osztozzanak. Egy héten keresztül csak azt nézik, hogy hogyan szenved a barátjuk, és osztoznak fájdalmában. De azután bekapcsolódnak a beszélgetésbe. Ezeket az igéket olvassuk most, és megpróbálják meggyőzni Jóbot arról, hogy egészen biztos, hogy a szenvedés mögött valami szörnyű bűn van, amelyet elkövetett. Megpróbálják meggyőzni, hogy bűnbánatot tartson. Elifáz azt mondja, hogy bűne miatt szenved. Bildád azt mondja, hogy nem ismeri el, hogy vétkezett, ezért még mindig szenved. Cófár pedig azt mondja, hogy a bűne még több szenvedést érdemel. A három barát jó szándékú volt, ám hamis vágyaikkal fájdalmat okoznak Jóbnak. És nem értik a szenvedésnek az értelmét. Vajon nekünk vannak-e olyan barátaink, akiket segítségül hívhatunk? Vannak-e olyan barátaink, akikre számíthatunk? Vannak-e olyan barátaink, akik nem önigazolást akarnak nyújtani, hanem csak osztozni a mi fájdalmunkban? Akik segítenek a mi szenvedésünkben? Akivel valóban megosztható a teher. Jób második fejezetében, a harmadik versben olvastuk egészen konkrétan azt, hogy most itt nem a bűnről van szó. Egészen egyszerűen azt mondja, hogy ez egy próbatétel. Lehet, hogy Jób szenvedéseinek nincs értelme számunkra, mert úgy gondoljuk, hogy jó emberekkel, tisztességes emberekkel nem történhetnek rossz dolgok. de ez éppen a mi hibás látásunkat mutatja. Mert mindaz, ami Jób könyvében megtörténik, az a mi élettörténetünk. Ne gondold azt, hogy Isten nem hallgatja meg a te imádat. Ne gondold azt, hogy ha nem hallgatta meg, akkor legalábbis, ha úgy érzed, akkor nincs Isten. Mert a Biblia azt mutatja nekünk, hogy Isten mindig meghallgatja a mi könyörgésünket. De vannak olyan helyzetek, vannak olyan pillanatok, amikor Isten úgy dönt, hogy valaki nem gyógyul meg. Vajon szerinted Isten nem hallgatta meg Jézus imádságát a Getsemáné kertben? Vajon Isten nem hallgatta meg azt az imát, amely azért szólt, hogy vegye el a keresztet? Vajon szerinted Isten nem válaszolt Pál apostolnak a háromszoros imájára, hogy távolítsa el a tövist az életéből? Hogy ne kelljen szenvednie? Isten meghallgatta az imát, de mégsem úgy döntött, ahogyan mi azt elvártuk volna, azért, hogy életünk fejlődjön. Mert csak nagypénteken keresztül lehet húsvéthoz eljutni. Csak Krisztus halálán keresztül juthatunk el oda, hogy ő élő Úr, hogy ő velünk van, hogy ő megsegít bennünket. Csak gyengeségünkön keresztül tapasztalhatjuk meg igazán Istennek az erejét. Testvérem, fordulj oda az élő Istenhez ezekben a napokban, órákban. Ha kell, akkor tanulj meg sírni, együtt érezni, tanulj meg imádkozni. De soha se add fel. Soha se átkozd meg az Istent. A legnagyobb nyomorúság és legnagyobb bajok közepén sem. Azért ne tedd, mert hogyha elveszíted vele az élő kapcsolatot, akkor ebből elveszíted a reményt is. Jobb szenvedése mindenki számára rejtély volt. Nem értették a barátai, nem értette felesége sem. És talán még Jób sem. Az egyik legtöbbször elmondott kérdése a könyvben, miért szenvedek? Miért engedi, hogy Isten ezt megengedje az életemben? Miért történik mindez? Jobbot sokszor, úgy, mint bennünket, annyira elönt a fájdalom, hogy nem is nagyon érezzük Istennek a jelenlétét. És ez mégis a legnagyobb képtelenség. Mert hogyha ez így volna, akkor ez volna az életünknek a legnagyobb tragédiája és fájdalma. Tudjátok, Jób könyve arra tanít bennünket, hogy van az életnek olyan perce és pillanata, amikor egyszerűen csak azt kell mondani, Uram, a kezedbe teszem az én életemet. Mindent megtettem, amit tudtam, mindent, amit gondoltam, de most átadom az irányítást. A legnehezebb lelki igazságok egyike ez, Isten néha megengedi, hogy magyarázat nélkül szenvedjünk. És amikor mi emberként nem tudjuk megérteni, hogy miért van ez, mégis azt tudjuk mondani, Uram, a te kezedbe teszem az én életem. Cselekedj vele. Kérlek, ments meg engem. A szenvedés ugyanis arra tanít, hogy bízzunk Istenben. Bízzunk abban, aki létezik, aki velünk van, és ne kérdőjelezzük meg azt, hogy mit tesz. Jobb könyvének a vége felé van egy nagy jelenet. Ebben a jelenetben Isten megszólal. Határtalan hatalmával szinte lenyűgözi Jóbot. Jób meg akarja tudni a válaszokat, de Isten nem válaszokat ad neki, hanem önmagát. Biztosítja arról, hogy az ő kezében van ez a világ, hogy ő irányít, hogy ő tudja a mi szenvedéseinknek az okát, és ő tudja a mi szenvedéseinknek a célját is. Isten azt tanítja nekünk most Jóbon keresztül, hogy jobb Istent ismerni, mint mindenre választ tudni. Persze, ez nehéz elfogadni, mi inkább a válaszokat szeretnénk, de Isten az életet szeretné adni. Nekünk azt kell tudnunk ebben a járványos időszakban is, amikor lehet, hogy éppen szeretteink betegek, lehet, hogy éppen a saját életükért küzdenek, lehet, hogy éppen lélegeztetőgépen vannak, lehet, hogy éppen egyéb betegség miatt fekszenek. Azt kell tudnunk, hogy ki irányítja ezt az életet, hogy ki szereti ezt a világot, hogy ki szeret téged, hogy ki áll ott melletted, ki van ott veled a szenvedésben. Ezt kell megértenünk. Mert ha ez így van, akkor Isten ugyanúgy biztosít bennünket az ő szeretetéről, és szentségéről, bölcsességéről és hatalmáról, mint Jóbot. És a legnagyobb probléma akkor van, hogyha elszakadunk az élő Istentől. Hidd el, hogy az Isten valóban elég. Hidd el, hogy nem az számít, hogy milyen az élet, hogy milyen hosszú vagy milyen rövid. Hidd el, hogy Isten szeretete és kegyelme mindenre elegendő. Mert Isten önmagát adja oda, hogy segítsen nekünk a mi megpróbáltatásainkban, és ez mindenre elég. Jób, testvérek, nem egy fikció, hanem az élet valósága. De Isten annyira szeret mennünket, hogy eszméltet, magához hív, azért, hogy újra szövetséget kössön velünk. Többektől hallottam már, hogy amikor a szenvedésben Istennek a hívását megértették, és a saját maguk dacossága ellenére Istenhez fordultak, akkor csodák kezdődtek az életükben. Van, aki műtőasztalon adta meg magát az Istennek, annak az Istennek, akit évek óta keresett. És mielőtt a műtét megtörtént volna, ezt mondta, igen, atyám. Ismertem egy olyan asszonyt itt a mi gyülekezetünkben, a Pomázi gyülekezetben, aki éppen szerettének a koporsója mellett értette meg Isten igéjét. Először még lázadozott is, amikor a lelkipásztor felolvasta az igét, hogy miért ezt olvassa, mi köze van ennek az egésznek ahhoz, hogy meghalt az én szerettem. És mégis ez lett megtérésének igéje. Igen, atyám, neked így volt kedves. Kedves testvérek, a kétségeskedéssel nem megyünk semmire. hogyha a halál útját választjuk. Isten téged is, engem is az élet útjára hívott, hogy felé menjünk, és ő pedig felénk érkezik. Mert a legszörnyűbbet is fel tudja használni arra, hogy kiszabadítson bennünket a végleges halálból, a kárhozatból. Ilyen nagy az ő hatalma, ilyen nagy az ő szeretete. Azt mondja a 63. Zsoltár írója, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsér. Aki azonban Isten hívását nem akarja meghallani a szenvedésben, azt a szenvedések egészen bizonyosan megkeményítik. Ez az oka, hogy a szenvedés az egyik embert közelebb viszi Istenhez, a másik embert pedig eltávolítja. Szembefordítja vele. Szenvedéseinken át a szerető Istennek a hívását halljuk most. Azon múlik, hogy hogyan fogadod ezt. Ez tulajdonképpen a mi jövőnk. És persze tudom, hogy gyülekezetünk tagjaiban van hiányérzet. Beszélgetünk legutóbb arról, hogy tulajdonképpen milyen is a jó igehirdetés, milyen is a jó prédikáció. És akkor így fogalmazott az én egyik kedves testvérem, az a jó igehirdetés, ahol nem csak a végén jelenik meg az én Uram Jézus Krisztus, hanem az egész róla szól. Hiszem, hogy eddig is róla tettem bizonságot, és mégis fájdalom, hogy most csak a végén mondom, ami az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak a személyes élettörténetét. Mert azért lehetséges, hogy mi az életet választhatjuk, mert Jézus emberi testben, földi életében, rettenetes szenvedéssel járó kereszthalálában magára vette és elhordozta az én szenvedésemet és a tiédet. Elhordozta azt, amit földi ember valaha is elszenvedhetett. És ő nem szakadt el az Istentől, hanem egy volt az Atyával. Magára vette mindannyiunk hűtlenségét és bűnét, és ezzel levette rólunk Isten ítéletét. Mert így olvassuk a rómaiakhoz írott levélben, nincs különbség, és mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusba lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg az ő igazságát. És a másik apostol is így van erről, Péter az ő levelében. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, mely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva, hogy örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. A régiek, különösen is a 4. század második felétől Jób alakját gyakran jelenítették meg sírjaikon. azaz a keresztény közösségek számára valóságos kapcsolat jött létre Jób szenvedése és Krisztus szenvedése között. Jób tehát csak utalás arra a nagy lehetőségre, és arra az egyetlen egy személyre, akit Isten nekünk megváltóul adott a mi szenvedésünkben. Isten az, aki munkálkodik bennetek, és bennünk az ő fiában, hogy elhordozhassuk minden fájdalmunkat hétköznapjainkban. És így lesz igazzá az, hogy Isten békessége, mely minden értelemnél feljebb való, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert te belépsz a mi szenvedéseinkbe. És nem akarod azt, hogy megszakadjon a kapcsolat közted és közöttünk. Kérünk téged, nehogy feladjuk az ige olvasását, nehogy feladjuk az imádságot, nehogy feladjuk valamilyen formában gyakorolni a mi közösségi létünket. Engedd, hogy egymást keressük alkalmainkban, még hogyha ilyen furcsa is, és természetesen idegen tőlünk, de bekapcsolódjunk akár a Biblia órába, akár a vasárnapi Isten tiszteleteknek a közvetítésébe. Add, hogy ne győzzön a sátán a mi életünkbe, hanem győzzön Krisztus, akinek kezében jó helyen van a mi életünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a szenvedőkért. Imádkozunk hozzád, lelkipásztor testvérünkért, aki feleségét gyászolja. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyászolóinkért. A pomázi gyülekezetben, ahol sok-sok kérdés közepette búcsúztunk fiatal testvérünktől, és imádkozunk hozzád, Urunk, a verőcei gyülekezet gyászáért, elhunyt presbiter testvérünk családjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, presbiterekért, lelkipásztorokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, beteg szeretteinkért, akik talán most is betegágyról hallgatják az Isten tiszteletet. Erősítsd és gyógyítsd őket, kérünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akiknek fájdalmuk van, lehet, hogy lelki fájdalmuk van a csalódások és a veszteségek miatt. Imádkozunk hozzád azokért, akiknek nincsen munkájuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, az orvosokért, a pedagógusokért, a diakóniai szolgálatban résztvevőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért. Könyörgünk, Urunk, református egyházunk egészéért. A mai napon, a mi közösségünkben imádkozunk hozzád, Urunk, a töki református gyülekezet minden tagjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy múljon el a járvány, és kérünk téged, hogy megtérő szívvel tudjunk téged majd újra dicsérni és magasztalni a mi templomainkban. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunk vezetőiért, világi vezetőinkért. Kérünk, adj bölcsességet nekik, ami dolgaink irányításához. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most ki néhány pillanatra csendes imádságát mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendben elmondott imánkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. Szeretettel köszöntjük testvéreinket, Isten hozta kedves minnyájukat. Reméljük, hogy jó egészségben vannak. Mi megköszönjük Urunknak, hogy megőrzött bennünket a járványos időszakban. Ahogyan látják a testvérek, online térben vannak gyülekezeti alkalmaink. Köszönjük mai istentiszteletünk szolgálóinak az ige olvasást, Benkó Tamásnak, az imádságot, a profétai imádságot Osváth Zsolt presbiter testvérünknek. Köszönjük, hogy a legutóbbi ige hirdetéseket Puskás Attila testvérünk legépelte, presbiterjeink pedig sokak postaládájába elhelyezték mindezt. Mai alkalmunkon, az istentiszteletünknek a kezdetén gyermek CD-nkről hallottunk egy felvételt, az istentisztelet végén pedig a tavalyi gyülekezeti nap egyik zenész szolgálata hangzik majd el, az Érfalvi családnak a szolgálatát hallgathatjuk. Alkalmainkra felhívom figyelmeteket, hétfőn 8 órakor reggel és este imaközösséget tartunk. Szerdán 6 órakor a Zoom program segítségével bibliaóránk lesz, pénteken 4 órakor és 5 órakor konfirmációi órákat tartunk. Egyben bocsánatot kérek a konfirmandusok érte, egy betegség miatt most le kellett mondanom váratlanul az alkalom előtt mind a két órát. Jövő héten vasárnap 9 órától lesz reménység szerint istentiszteletünk, már adventi istentiszteletünk új csobánkai református imaházunkból, 10:30-tól pedig innen a gyülekezeti teremből. Talán többen kérdezik, hogy miért innen a gyülekezeti teremből folytatjuk a közvetítést. Azért, mert itt van internetünk, és itt is még a közvetítés elején egy picit akadozott, pedig emberileg mindent elkövettünk, hogy jó működjön. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, 2020. október 18-án elhunyt Berkiné Cink Ildikó testvérünk 54 éves korában, temetése november 17-én volt a pomázi református temetőben. November 12-én elhunyt Verebes Géza testvérünk 65 éves korában, temetése november 27-én 11 órakor lesz a pomázi református temetőben. Istenünk vigasztalása legyen gyászoló testvéreinken, és ezt kívánjuk minden gyászolónak, aki a kamerák előtt van. Az évvége közelettével kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy egyházunk fenntartásához önkéntes, fenntartói járulékkal járuljanak hozzá. Persenyes adományaikat kérjük szépen, hogy vagy gyűjtsük a következő személyes találkozás lehetőségéig, vagy banki átutalással rendezzük támogatásukat. Előre is köszönjük. A veszélyhelyzet idején szeretnénk eljuttatni az igehirdetéseket testvéreinkhez írásban. A november 8-ai igehirdetések zömét sikerült eljuttatnunk testvéreinkhez. Elkészült már a november 15-ei igehirdetés, és ezt a jövő héten tesszük meg. Azt kérem, hogy jelezzük, aki kéri ezeket az igehirdetés füzeteket, néhányan már mondták, hogy ők hallgatják az Isten tiszteletet, és nem kérik, számukra nagy segítség volna az, hogy hány helyre juttassuk el. 400-500 darabot készítettünk az elmúlt héten is. Adventben minden nap szeretnénk egy-egy videó bizonyságtételt feltenni gyülekezetünk honlapjára és Facebook oldalára. Nagyon kevesen jelentkeztek erre a szolgálatra, erre bátorítok mindenkit. Kérem szépen, hogy egy telefonnal rögzítsük a videót, ebben idős és gyermek egyaránt részt vehet. Kérjük ifjainkat, hogy segítsenek szüleiknek, nagyszüleiknek a videók elkészítésével. Annyit videóznak a fiatalok, hogy igazán ezt az egy-két percet röviden megtehetik. Időseinket, gyülekezeti tagjainkat felhívjuk, de az elmúlt hétnek az volt a tapasztalat, hogy ők is hívtak bennünket, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Rászoruló testvéreinknek, időseinknek a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban szívesen segítünk. Temetés csak maximum 50 főig tudunk végezni, keresztelőket ebben az átmeneti időben nem tartunk. A lelkészi hivatalba előzetes telefonos bejelentkezés alapján tudunk testvéreket fogadni. Jelzem még, hogy bibliaóránk és konfirmációi óránk a Zoom program segítségével zajlik. Ez egy ingyenes program, nem kell tőle megijedni, és nem kell a programot megvásárolni. Pillanatok alatt letölthető az internetről, működik számítógépen, tabletten, okostelefonon, és aki segítséget szeretne kérni ennek az üzemeltetésével, telepítésével kapcsolatban, hívja kérem Róna Péter testvérünket. Hasonlóképpen igeolvasókat is várunk, úgy, mint a mai napon. Kérem, hogy testvéreim keressék Óvári Ákos presbiterünket, vagy Szabó István presbiter testvérünket. Ha valaki kéri, hogy a vasárnapi istentiszteleten imádságát, a papi záróimádságban könyörgését elmondjuk, imakérését, várjuk péntekenként 12 óráig e-mailen vagy postaládánkba dobva. Végül pedig gyermekkarácsonyunkról is kell szólnunk. Nagy valószínűséggel ebben az esztendőben a gyermekkarácsony is az online térbe készerül. Karácsonyi verseket adnánk mi magunk a gyermekeknek, és kérjük a szülőket, hogy tanítsák meg, majd videón rögzítsék a megtanult költeményt. Amennyiben a külső körülmények megengedik, bevallom, nagyon kicsi esélyt látok rá, a gyermekkarácsonyunkat a szabadban rendeznénk meg, ahol a gyermekek egy erősítőbe, mikrofonba elmondanák a verset, majd közösen énekelnénk és imádkoznánk. Ebben az esetben az alkalmat a Facebookon élőben is közvetítjük. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és Isten tiszteletünk vége is elközelített. Isten áldja és óvja a mi testvéreinket. Záró éneket énekeljünk. Záró énekünk a 226-os énekünk lesz. 226-os énekünket énekeljük első és harmadik verszakával. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban, nincs kitől gyógyulnom. Nincs éfekélyemből, ki által tisztulnom, veszélyes vermemből, és felszabadulnom. Várlak, Uram, azért, reménykedő szívvel, miként a vigyázó víradást vár éjjel. Hozd fel szép napodat, nékem is jó reggel, hogy szolgálhassalak serényebben mivel. Vegyük Isten áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, találkozunk a jövő héten is.